itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Hargita megyei Kükölőkemény falvára kalauzoljuk hallgatóinkat. A település a Hargita-hegység lábánál terül el, a Nagykükülő folyó két partján. Közigazgatásilag Fenyédhez tartozik, hozzá legközelebb eső város Székelyudvarhely, amelytől 12 kilométerre fekszik. Zömében római katolikus vallásúak lakják, de néhány református, unitárius és ortodox vallású is él a faluban. A település a nevét egy kemény lóról kapta, amellyel húzatták a fenyőrönköket. Lakóit már a régmúlt idők óta hétszilvafás székelyeknek hívták. Soha nem voltak jobbágyok, földműveléssel, állattenyésztéssel és fakitermeléssel foglalkoztak. Ez jellemző rájuk ma is. 1566-ban Keményfalva néven jelentkezik az okiratokban, 1602-ben Keményfalva kikelő néven fordul elő. A középkorban nem volt saját temploma, a hívek misére zetelakára jártak. Mai templomukat 1802-ben építették egy régebbi helyére. Katolikus temploma műemléké van nyilvánítva, melynek védőszentje Szent László. 1989 előtt és után is rohamosan apadt a falu lélekszáma, sok fiatal kitelepedett Magyarországra. 1996 után viszont változás következett be. Itt is fellendült az ipar és a kereskedelem, ami csak jót tett a falunak.
A fagyigyár a legrégebbi vállalkozás itt Kükölőkeményfalván.
A templom 1928-ban volt utoljára javítva, kívül belül, utána még tatarozták a 40-es években.
Elég sok gyógynövény megtalálható itt a környéken.
Nem kevés pénzhez jut a közösség a regelő után. Hatalmas takarításokat végeztünk a területen.
Higgyük el azt, hogy a népünk nem olyan furcsa, aminek kitűnik.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Muszka Sándort és népi zenekarát hallgatjuk. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Úrika János vagyok, jelenleg Kükölőkeményfalvi plebános. 1949. október 31-én születtem Marosfőn. 6 éve tartózkodom itt, Fogarasról jöttem, Fogarason 11 évet voltam, és ebbe a kis, szép, szerény, jó lelkű, fiatalokkal, gyerekekkel megáldott közösségbe. Hál' Istennek nagyon jól érzem magam, és úgy gondolom, hogy mindannyian együtt nagyon jól érezzük magunkat, hiszen a gyerekekkel való foglalkozás, sőt, a felnőttekkel való foglalkozás, a nőszövetség áldásos tevékenysége valahogy a falu lelkületén, szellemén is nagyon sokat segített, és nekem is mindig mindenütt jó munkatársakat adott az Isten 45 éves papságom alatt, és mindig hálát tudok adni az Istennek, hogy mégis szeretett, érdemes volt élni, és hogy a költő mondja, azért élsz, hogy dalolj, azért alkotsz, hogy nevelj, és azért nevez, hogy élj. Mert áldás az élet, és boldog, aki az életet áldással tudja varázsolni.
A plébános úr erről a közösségről hallott idejövetele előtt, vagy egy teljesen új közegbe csöppent 6 évvel ezelőtt?
Mivel életpályám Nagyszebenbe kezdődött a főesperes elhunyta után, egyszerre neveztek ki lelkésznek, és elég nehéz volt a háromnyelvű közösségben. Utána Meggyesen is szolgáltam, utána Vágásdobó Béta 3-as kis egyházközségben, mivel akkor időben nehezen kaptunk tartózkodás engedélyt, jól lehet át voltam helyezve Brassóba, nem engedtek, de mit ad a gondviselő Isten, be tudtam fejezni. 1939 után az első Erdélybe épült templomot Bétába. Rá 3 évre pedig ugyancsak Udvarhely körzetbe Homorót Szentpálon kápolnát építettem, az akkori időkben törvényellenesnek számított, de az összefogó hívek és a meggyőződött akarat, ami napról napra erősödött, erőt adott, hogy be tudjuk fejezni, és hál' Istennek ma szépen működik. Ugyanez az áldozat indult meg, pont 30 évvel ezelőtt Madéfalván, ahol a kápolna ugyan nem épült föl, mert a lebontási engedélyt kibocsájtották, de a nagy terem, úgymond, a plebániával egybeépítve fölépült, használjuk, és ma is csodálatos kultúrtevékenység folyik Madéfalván, és mit ad az Úristen, 30 évre rá fölépül a Szikulicidium kápolna is, ahová örömmel adományoztam Spanyolországból kapott két garabandáli kő szobrot, és ott díszelek egy csodálatos értékű falu templomában. Utána természetes Karácsonyfalvára helyezett a püspökség, utána pedig Háromszékre, Feltórián tevékenykedtem. Feltória után pedig Madéfalvára tértem vissza, és Madéfalváról pont a forradalmi események előtt egy évvel Görgény Üvegcsőre. És utána onnan Fogarasra helyeztek Dél-Erdély Szorvány vidéken, mert amikor oda kerültem 11 év alatt az első években még egészen Brassótól Szebenig a filiák, magyar falvak. Kiderült végül is, amikor a magyar igazolványokat beszereztem, 325 személy vallotta magát magyarnak a környező falvakba is, Sárkány, Viktória város és a környék, és hál' Istennek tevékeny, aktív életet, óvodát nyitottunk, a magyarságát összefogtuk közel 9 éven keresztül, és hál' Istennek a Kolostorban most is működik az egyetlen magyar nyelvi óvoda. Az utcáról gyűjtöttük össze mintegy a gyerekeket, kultúrélet indult, és a Babicsra emlékezve, ugye Babics önképzőkört is beindítottuk, és nagyon szépen működött.
A plébános úr sok templom építésében részt vett, amikor ide került Kükülökemény falvára. Itt is kellett építeni?
Jó kérdés. Pont amikor fogadtak, ünnepélyesen köszöntöttek, az oltár előtt ülvén a fejemre pottyant egy esőcsepp, és ez azt jelentette, hogy itt valami baj van. A plebánia nagyon elhagyatott állapotba, igaz az elődöm egy részt javítatta. A templom 1928-ban volt utoljára javítva, kívül belül, utána még tatarozták a 40-es években, de most hál' Istennek az önkormányzat név szerint Bokor Botond polgármesternek, az alpolgármesternek és a kemény falviaknak is a lelkületét, a várakozását, hogy valami legyen, mert nagyon nehéz, hosszantartó munka volt, pályáztunk. Az első pályázat, amit megnyertünk, az inkább az iskola rekonstruálására, újjáépítésére és javítására. Átformáltunk mindent, hogy az ifjúságnak is egy ilyen központja legyen. Új orgona van, ami örömemre szolgál, a helyi közbirtokosság nagy lelkű felajánlása. Belső templomtér rendezett, modernizált, a nőszövetség tagjai a szobrokat festették újra, ami óriási érték. Sok pénzkiadás lett volna, ha ne ők végezzék az áldozatos kulturális helyi munkájuk mellett. Természetes nem kellett közmunka, de ha szóltam valakinek, azonnal jött, azonnal dolgoztak, és milyen csodálatos, el lehet képzelni, mikor egy ilyen épületet kezdnek fedni, és kiderül, hogy minden korhat, minden omlás veszélyes és halálos állapotban van, idézőjelve. Egyszerre 65, 72 és 80 ember jön. 3 nap alatt teljesen pontra tették a tetőzetet, feleségeik készítették a szendvicseket, és csodálatos ez az összefogó erő, nem csak itt, hanem a temetőtakarításkor is. Minden évben 40, 50, 80 ember. Falut nem dicsérem, ehhez nincs jogom. Az ítélkezést vagy magánvéleménynek tartom magamnak, de viszont ilyen összetartó, erős kis közösség, hál' Istennek fiatalodó, mert több helyről többen érkeznek a faluba, fölfrissíti a gyárak, mustárgyár, fagylaltgyár, fönt a kályha gyár, a fafeldolgozó és magán kis vállalkozások is olyan szépé nemessé tették a közösség életét, ami nagyon fontos, svájci testvér falusi kapcsolatot teremtettünk, és ez nem az én érdemem, már az elődöm. A falut fölpártolták, gáz, vízvezeték, hidat építettek. Svájci barátainkkal átmenetileg megszűnt a kapcsolat. Én többször írtam is háromnyelvű főszólítást, beszéltem is. Fölajánlotta a svájci genfi közösség, hogy könyvtárat, könyveket küldenek be. Boldog Pálfi professzor úr, hatalmas könyvtárát, különben Genfben ott van a Szent László kulturális magyar, az ő könyvtárában működik. Nagyon sokat akartak segíteni, de azt mondja, hogy miért szakadt meg a kapcsolat, ennek már vannak bizonyos utóhangjai. 2 évvel ezelőtt a helyi alpolgármester volt itt, valamilyen ügyet intézett, azt mondta, jönnek, mai napig nem érkeztek. De reméljük, hogy a kapcsolat, ha Isten megsegít, kimegyek, beszélem a nyelvüket, mind a hármatakért, és próbálom a faluba visszacsalogatni. De itt nem kell, mert itt a jó akaratú, higgyük el azt, hogy a népünk nem olyan furcsa, aminek kitűnik. Mondom én azt, aki Székelyföldre nyugdíjas koromra jöttem haza. Szebenbe, Medgyesen. Hát mondjuk úgy azért az a 1 éves karácsonyfalvi, vágási, feltorjai, vagy nagyon kevés madéfalvi 2 évi tartózkodás, az nem hosszú. De Görgény, Fogaras és az életem utolsó napjaiban így is fogalmaztam, hogy azért szívesen jövök haza, mert ha hazaszállítanak, a papok nem kell sokat mérgelődjenek, imádkozzanak, hamar 1 óra alatt haza tudnak szállítani, és hamar el tudnak temetni Marosvőn. Lébner atya mellé szeretném, ha temetnének, mert Bálint érsek úr, Erdély első érsekének is utolsó percig pénteken látogattam meg. Gyontató atyaként is nagyon közel voltunk egymáshoz, hiszen valamikor Csíkszentdomokosi prebános volt az Ébner atyával, az én lelkipapommal össze voltak nőve, és én gyontattam, én nagy pénteken is benn voltam. Húsvét vasárnap adta vissza lelkét a teremtőjének. Ő is oda akar temetkezni, azzal a gondolattal, hogy majd ő az Ébner atya jobbján, én majd a balján minisztrálunk az égben. Hát az előbbi nem sikerült, mert bizonyos elvi okokból hazavitték szülőfalujába. Én se tudom, hogy hol halok meg, de azért szeretném a hazavinni neki idővel őseim földjébe. Igaz, Erdély földje mindenki, és mindenütt otthon vagy, de a saját földet, apád, anyád földje azért mégis talán melegebb.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Van egy ravatalozó is itt a plebánia és a templom szomszédságában. Ez is most épült az elmúlt 6 évben?
Előttem 1 évvel Simon Jakab plebános úr nevét kell megemlítenem. Ő volt az, aki észrevette, látta is, hogy Fenyéden már épült, de neki a melléállása, a határozott gyímesbükből jött, a parancsoló módda nagyon keményen, de hamar meg tudta oldani az ajándéka a székelykapu, ami a ravatalozó előtt áll, és teljesen az ő munkája.
Jelenleg hány hívet kell pásztorolni?
A falu nagyjából 600 személy körül van, a mi nyilvántartásunkban 496 személy szerepel, ami örömmel tölt el hangsúlyozottan, tehát fiatal közösség. Sajnos elég sokan külföldre is elmentek, de fiatal közösség ez a falu közösség. Az iskolára, óvodára kell nézni, milyen szép volt, amikor 5 éve vezettük be ezt a Szent Márton úgynevezett gyertyás körmenetet elsőként itt Hargita megyében. Mi Fogarason bevezettük, az evangélikus lelkész és jó magam, a helyi református és unitárius lelkésszel karöltve, hogy legyen 1 évbe az evangélikus templomtól az indulás átjönni a katolikus templomba, s fordítva. Örömmel vettem részt 10 évvel az első bekezdés után Fogarason, hogy megtartották ezt a szép szokást, mert a város iskolái, óvodai mind összegyűlnek, és hatalmas tömegmegmozdulás van. Olyan jó lesz érzés, lampionokkal csodálatosan énekeltek a gyerekek, németül is, magyarul is megtanították, és természetes nálunk az óvodában, ha már Fogarast említem, kötelező volt a magyar nyelv. Döbbenettel vettem tudomásul, de jó lesz érzés is volt, versszavaló versenyeket rendeztünk, és a román gyerekek vagy a százhajkú gyerekek hamarabb megtanulták a talpra magyart, vagy bármelyik más verset, mint a magyar szülők gyermekei. És magyarul énekeltek, magyar Mikulást tartottunk, magyar évzárókat tartottunk, tehát a kulturális élet a 11 év alatt azért virágzott Dél-Erdélyben, s hála Istennek, habár megfogyva, de azért nem szűnt meg.
Itt Kökülőkemény falván milyen a temetések és keresztelések aránya? Itt is többet temetünk, mint ahányat keresztelünk, vagy itt jobb a helyzet?
Itt jobb, kiegyensúlyozottabb a helyzet. Az elmúlt években több volt egyel, kettővel a keresztelés, mint az elhalálozás, ez már jó jel. 2017-ben az elhalálozások száma öngyilkosság véget is, meg váratlan események következtében nőtt, de van és lesz keresztelés.
Plébános úr, milyen a templom látogatottság? Jönnek a szentmisére a hívek?
Általában szokás szerint nyári időszakban kevesebben, más nagy közösségekhez képest nyugodtan hajtatom le a fejem. Az ige hirdetés fontos, hogy szép legyen. A zenei kíséret, hál' Istennek, a tanár úr, német-magyar szakos tanár, de Gyulafehérváron végezte a kántoriskolát, nagyon szépen játszik. Kis kórus is indult, eleinte diakat is nyertünk, most már visszakozott, inkább a gitározással, Csibi Gabriele tanárnő tanítja a gitározókat, gitározással nagyon sok könnyű zene, éneket is megtanultunk, csodálatos előadásokat tartottak, nem csak március 15-én, nem csak anyák napján, természetes karácsonykor, húsvétkor, és alkalmasint, most a Nőszövetség vette hát ezt a szerepet, de mikor beindítottuk a nyugdíjasok emlékünnepét, akkor ott is nagyon szép szavalatokkal, és azért is szép a mindegyik szombati hittan, mert több iskolából vannak, környező iskolákból, és itt kötelező mindenkinek itt lenni. És olyan jó leső érzés, hogy nem nagyon lógnak. Komolyan veszik a vetített, a magyarázott és az énekelt anyagot is. Ha összeszámítjuk, az a sok-sok 40-50-60 ének, amit egyesek már jól ismernek, és van, aki egy-két kiváló gitáros is, vagy furiás is, pásztorjátékot biztos. Akik látták, azok emelkedtek, nagyon színvonalas volt. A lényeg benne az, hogy ezt a lendületet, ezt a lelkületet lehetőleg meg ne törje semmi. És ha az Isten megsegít, akkor továbbra is szeretnénk ezt folytatni.
Plébánál szomszédságában van a római katolikus templom. Hány férőhelyes, mikor épült, mit kell tudjunk róla?
1782 régi följegyzett szám a kórusbejáratnál ezt mondja. Amikor a templom belsőt javítottuk, róvás írással egy olyan is láttunk, 1786. Vagy négyfajta róvás írás változás van, a régebbiek közül lehet 1456-ot is beleolvasni. Mert a kutatások ilyen-olyan vélemények alapján, ugye 1456-tól már, ha kinn is, de a temetőben volt kápolna. Mert Erdély legrégebbi Szent László temploma. Itt a szentély részét akkor építették 1456-ban. Mert sok legenda is fűződik Szent Lászlóhoz, a Kelesi csata utáni erre való üldözés ozul Kánt, mikor legyőzte egy része a csapatának. Orosz egyfele ment, egy másik része erre felem, tehát kemény falva felem. Olyan is van, hogy Zete vitéz állítólag kedvenc vitéze volt László királynak, és súlyos sebekkel, de visszaszerezve a magyar lányt. Talán valahol itt egy ilyen áldás mondott, az lehetett orosz egybe, lehetett itt is, Homan Bálint, Szegfű Gyula egy-egy ilyen nagy történészeink kutatása alapján egy-egy ilyen legendáriumba beleférne esetleg itt a láztető is, ami a legnagyobb. A láztető Szent Lászlónak a neve, Láz lengyelül, és érdekes, hogy megvan a Csíki Láz, megvan a Háromszéki, tehát Ojtuzi Láz, Cibles Gutinnál fönt is Láz, és a 12 apostol szobra után, vagy átlépünk Királykőre, Piatra Nemcre, ott az utolsó nagy tér is Láz. És amit én fogarasi tartózkodásom alatt, a Kis Péter pataka mellett megtaláltam benne, található új térképbe is, ott is, ahol volt diktátor a kis lakosztályának egy részét, tehát egy kis hotelt épített, az is Láz. Itt Szent László kultusz nagy volt. Hogy aztán a 200 lovas kíséretével Oroszhegyen milyen patakból ittatott, inkább itt a Kükülővizéből itathatott, és hogy itt van egy sóskút is, és hogy ennek a kezelésétől, vagy itt fürdött ennek a hatására, vagy a lövétei sóskút vízhatására gyújult, de tény az, hogy ide fűződtek, és nem hiába alakult ki a Szent László kultusza itt, Kükülőkemény falván, és Lépesgyőr püspök még le kellett tiltsa a Szent László úgymond hatalmas nagy ünnepléseket, mert vegyítvén a sós vízzel a pálinkát egymásnak estek, és ugye a búcsús lelkületű ünneplések után pedig bizony bicskázások is voltak. A lényeg benne az, hogy ez a kápolna rész, tehát a szentély rész most előkerült a javítások alatt. És ez ad egy alapot nekünk, ha majd jó Isten megsegít, tervezünk bizonyos változtatásokat, vagy kutatásokat is, és hát ha meg tudjuk alapozni dokumentáltabban, ne csak egy ilyen zászló hirdesse azt, vagy ilyen mendemonda, vagy ilyen olyan elveszett, vagy félig hiteles őseinknek az elbeszélése, a Széchenyi Könyvtár gyűjteménye, megbíztam Perger Péter nevezetű kutatót, akivel sokat dolgoztunk együtt, a régi középkori könyvtárak és bizonyos görög nyelvű szövegek átnézésében, Fogarason is, meg máshogy is, mint ösztöndíjas kutatódiák, ebből is doktorált a középkori iratokból, és rábíztam, hogy egy-két ilyen dokumentumot még hozzon ki. Most a lényeg az, hogy a templom kívülbelül rendben van, jól melegítése van, új orgonája van, azért nem olyan hitetlenek sehol a fajtánk, csak megráztak, ugye? Megrázták a történelmi sorscsapások, esetleg ellenségeskedések, és most a visszakapott birtokok utáni harácsolás Székelyföldön sajnos sok testvérpárt egymás ellen fordított, de itt nem áll ez. Itt szeretik egymást az emberek, itt összefognak, ha kell, egyszer-kétszer volt ilyen tűzeset, vagy nemrég az a hatalmas vihar, azonnal jöttek most a tűzoltók is, hogy dicsérjen meg őket is, egy új önkéntes tűzoltóbrigád alakult, és az élet fejlődik, fiatalodik, és úgy veszem észre, egyre jobb szemlélettel, jövőbe tekintő akarattal küzdjük hétköznapjainkat.
A templom előtt ott van egy Szent László mellszobor, ez mióta díszíti ott a teret?
6 évvel ezelőtt szenteltük föl, mert itt nagyon jó önkormányzat van. A polgármester úr személyében egy istentől megáldott embert kapott a falu, és az összefogás, ami a önkormányzatban is, a két faluba is, ha bár eleinte volt ilyen ellenséges viszony, most összeforrottak, az volt a víziónk, hogyha már Szent László legendák idefűződnek. Ha történt itt Szent Lászlónak az áldása, mikor bárgyával 4 égtáj fel áldás mondott, hanem minket az érdekel, hogy emléket állítsunk. És mi lehet szebb ennél az emlékállításnál, mint Szent László búcsúval bekapcsolva, és nem sokára rá a Rubin misés falunk nagyszülöttje, akinek most lesz 1 éves évfordulós szentmiséje, és az emlék sírkővének a megáldása Bíró János Antal atyának, aki közel 100 évesen adta vissza lelkét a teremtőjének. Öregkorára kezdett írni, sokat szenvedett ember, de értelmiség és a falunak egy nagy dísze ő is.
Bence Ferencnek hívnak, kükülőkeményfalvi nagy kükülő birtokosságnak jelenleg az elnöke vagyok. 2004-ben kerültem be a vezetőtanácsba, a vezetőtanácson belül lettem megválaszva elnöknek, és azóta abban a pozícióban vagyok.
Mekkora területen gazdálkodik a közbirtokosság?
560 hektár a teljes területe, amelyből 140 hektár olyan erdő, ami hossz, nagy erdő. A regelőből van egy olyan 192 hektár, ami támogatás alatt is van, és regéltethető. A többi területünkből beütettünk 105 hektárt egy pályázattal, ami 2012-ben valósult meg. Többi része fel az 560 hektárig beerdősödött. Önerőből még a 15 év alatt ütettünk egy olyan 14 hektárt, évente lehetőség szerint hektárt, másfél hektárt, 50 árat, mikor, hogy volt lehetőség. És a többi természetes újulat, amiből szintén erdő lesz. Nagyapánk idejében úgy volt, hogy az 560 hektárnak fele erdő, fele regelő volt, úgyhogy ez az erdő arány vissza fog állni.
A fa értékesítésnél mennyire szempont önöknél az, hogy a helyinek, a közelinek adjuk el, vagy a piac diktál ki a többet, azt kapja?
A piac is, piaci áron, és lehetőség szerint most már ilyen 4-5 éve a község területén belül, vagy esetleg Máréfal, ugye valamikor egy község is voltunk, ugye onnan voltak a vásárlóink, ugye annál tovább nem is szívesen engednünk be, de ha mégis megtörténik, jön egy olyan vevő, nagyok a kockázatok, hogy az a munkát úgy végzi el, ahogy kell. Az előleget megkapjuk, de hogy a többi pénzt majd megkapjuk-e, vagy perekárán, ki tudja mikor, nagyok a kockázatok.
Van elég vállalkozó, aki a fa feldolgozásban vállalkozik itt a községben? Van akinek amúgy eladni?
Van. Ők termelik, hordják, viszont nekik is vannak ilyen tárcégek, ugye nagyon sokféle kategória van, mert nekünk nagy része ugye fenyőerdők, és azon belül is a minőség elég borzalmas, főleg ezekkel a széltörésekkel. Már ki van alakulva, hogy melyik fát hova. A leggyengébb becs, ami még épp összeáll, nem omlik szét a munkálatok során, viszik valahova Brassóba, van egy olyan feldolgozó, hogy mindent bevesz, mindent átvesz elég normális árakon. A javát a fának, a legjavát kiválogassák, azt megint egy másik cég kapja, aki deszkát gerendát. Az asztalosiparnak vagy a házépítkezéseknek előteremtik az anyagot, és annak már sokkal nagyobb értékesebb az ára, amit abból kiszednek. Minden rendes gazda próbál terveket állítani össze. Mi esetünkben az erdőrendben tartása, ugye már abból élünk egyrészt, a másik ez a támogatások során nem kevés pénzhez jut a közösség a regelő után. Hatalmas takarításokat végeztünk a területen. Ezt nem tudtuk teljesen még befejezni, majd a tavasszal folytatódik, ami nagyobb volumenű munkát jelent.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tóth Árpád vagyok, a Székelyföldi Postadalom Egyesület titkára, kinevezett pénzügyi felelős is.
Egész életében, mint tanító tevékenykedett, a tanítói munka mellé hogy jött be a galamb szeretete?
5-6 éves lehettem Betlehembe, amikor az ottani katolikus pap adott nekem egy pár díszgalambot. És az a galambok iránti szeretet kísért egész életembe. Szerettem a galambokat, de miután Keményfalvára letelepedtem, utána lettem egyesület tag 1970-ben, és mai napig is tagja vagyok az egyesületnek.
Mindig ilyen sok volt a galamb?
Még ennél több is volt, de most annyira kiszelektálódtak, hogy a selejt az elmarad a versenyeken, és a java megmarad. De az nem azt jelenti, hogy ezekből jövőre nem maradnak el a különböző versenyeken.
Jelenleg hány galamb van itt a ketrecben?
Jelenleg 82 galamb van, abból körülbelül 18-20 darab tenyész galamb, és a többi versenygalamb.
Nagyon sok díjat nyert, nagyon sok serleg van itt önnél. Hol méretteti meg ezeket a galambokat?
Romániában az egyesületek versenyeket szerveznek, nyugat felé. Tehát Magyarország, legújabban Lengyelország, Csehszlovákia, a legnagyobb verseny a Berlin. Minden évben egyszer van ez, körülbelül július végén. Nekünk a Berlin olyan nagy verseny, mint a belgáknak, a hollandoknak, a németeknek, Barcelona. Tehát több mint 1000 kilométer.
Mennyi idő alatt jön haza Berlinből a galamb?
Amelyik nagyon-nagyon-nagyon jó galamb, hozzánk első nap nem jött. Már határ szélére Nagyváradra már jött, ez országos verseny. Oda már jönnek este 7 órakor, 8 órakor, 10-kor, sőt, még éjjel is jönnek a galambok.
Sok gondozást igényelnek?
Hát oda kell figyelni. A tartás technológiára, ez nagyon fontos. De ma már többfajta tartás technológia és versenyzési technológia van. a természetes úton való versenyzés, és van az özvegység. Én nem özvegyelek egyelőre, pedig azt mondják, ez könnyebb, és az özvegy módszerrel stimulálod a galambot, motiválod, hogy hazajöjjön hamarabb a párjához.
Miért csinálja az ember? Miért fektet bele ennyi energiát?
Hát hobbi és anyagi háttér is kell legyen ahhoz, hogy egy galambász ilyen szinten galambászon.
Cseréli a fajtákat?
Ha egy galambász lépést akar tartani a versenyeknél, és a sellegek ezt bizonyítják, állandóan kell frissítsen. Van egy budapesti barátom, akivel 40 éve tartom a kapcsolatot. Onnan, meg az ő baráti köréből újítok állandóan. Tehát egy tenyésztő minden évben valami újat be kell hozzan, hogy tudja tartani a lépést.
Melyik fajta a legjobb ebből a szempontból?
Mi úgy tudjuk, hogy a világon a legjobbak a belgák. A belga galambászok, a belga galambok. Na de már Magyarországon is, Romániában is kialakultak olyan törzsek, amik már beváltak. Sok év eredményes munkája után válnak be ezek a törzsek.
Egy állat meddig bírja? Meddig versenyez, vagy meddig van itt a tenyésztésben?
4-5 évig bírja, 6 évig is, de most tudok egy olyan esetet, 9 éves galamb. Végig az élben repült, nem nálam, az elnök úrnál, egy állatorvos, egy kiváló galamb volt, örök azt mondtam, hogy tanítani kéne ennek a galambnak a gyűrűszámát az iskolákba. 550-7106, 2008-ban született.
A tenyésztők egymás között cserélnek galambot, vagy megtartjuk a jobbakat magunknak, és van valamilyen szakmai féltékenység a galambtenyésztők között is?
Természetesen cserélgetünk, vásárolunk egymás között. A szakmai féltékenység ez van, létezik. Na de hiába veszek én egy kiváló tenyésztőre egy kiváló galambot, ha a tartás technológiám nem jó, akkor a galambnak a teljesítménye visszaesik. Egy gyenge galambot is fel lehet egy bizonyos szintig emelni, demacsúcsra, jó középtávú szintig. Már hosszú távra az már speciális galambok kellenek, külön törzs. Milyen versenykategóriák vannak? Rövid táv, ami 100 km-től 300 km-ig, középtáv 300 km-től 500-ig, hosszú táv 500-tól 700-ig mondjuk, de van a maraton. A maraton az már 750 kilométertől felfelé. Ez a Berlin, amit csinálunk mi rendszeresen sok-sok-sok éve, ez egy országos verseny, nekem 1125 kilométer, a jó maratoni út, az a galam, amelyik hazajön onnan, az megérdemli az ételt, a kaját.
Amúgy mivel táplálja őket?
Ma vannak olyan cégek, amit ezt gyártják, versenytakarmányt gyártanak. Körülbelül 15-20 fajta mag kell legyen belé. Régen, amikor kezdtük a versenyeket, búza, kukorica, úgy is jöttek. Ma már olyan olajos magvakat, amivel energia van. Tehát fel kell halmozni a galambot menet közben, hogy mikor odaérkezik, tudjan teljesítményt csinálni.
Vizi Enikő, kükölökeményfalvi óvónéni gyógynövényekkel is foglalkozik. Ez a kikapcsolódás része? Mert gondolom, hogy délelőtt az óvodában a feje úgy tele van gyerekhanggal, hogy valahol ki kell ezt üríteni.
Hát igen, az első dolog a tavasz, ahogy elkezdődik, mikor hazaérkezem, első a kert. Egy kis csendet, nyugalmat.
Akkor itt terápiázik az óvónéni a kertben.
Így is lehet mondani.
Mekkora a kert? Van, ahol tevékenykedni?
Elmondhatom, hogy elég nagy kertem van. Egy része konyhakert, és egy részében gyógynövényeket is termesztek. Próbáltam mindent bevinni a kertbe, hogy ne kelljen túl messze menni. Mindig nem ér rá a család kirándulgatni, ezért minél közelebb legyen a házhoz.
Gondolom, hogy a zöldségek is megférnek a gyógynövények mellett, virágok is vannak.
Nincs sok virág, inkább a zöldség és a gyógynövények.
Milyen gyógynövények vannak a kertben?
Cickafark, körömvirág, menta, ami mindennapi használatra, bazsalikum, zsája, van fekete ribiszke, málna, szamóca, biborkas virág, izsóp.
Hát nagyon sok minden. És mennyire tud megküzdeni a betegségekkel, vagy a kártevőkkel, ha egyáltalán vannak? Vagy úgy ülteti őket, hogy védik egymást ezek a növények?
Igen, beszoktam ültetni a gyógynövényeket a zöldségek közé is, és nem tapasztaltam kártevőket. A gyógynövényeket legtöbbször nem bántják. A csigákkal harcoltunk egy darabig. Ők ették le a biburkas virágtól a tormáig mindent, de most már megtaláltuk a megoldást a kacsák formájában.
Ez a mennyiség, gondolom, hogy már a családot kinőtte, ezt értékesíti is?
Család mellett ismerősöknek szoktam ajándékozni, és ők teja formájában hasznosítják, gondolom én.
Nem gondolkodott, hogy bővítse ezt a vállalkozást, vagy az óvoda mellett ennyi bőven elég?
Megfordult a fejembe, nem igaz, hogy nem, de a szárítás meg a feldolgozás az elég kényes, és nincs helyem, ahol megoldjam. Úgyhogy maradunk csak a család és az ismerősök.
És csak a termesztett gyógynövényekkel foglalkozik, vagy amikor van egy kis szabadidő, akkor gyűjtöget is itt a határban?
Igen, szoktunk gyűjtögetni, és elég sok gyógynövény megtalálható itt a környéken.
Kell tartani a medvétől is, a vadaktól is?
Nem mondhatom, mi még nem találkoztunk vele.
Tervez valamilyen más gyógynövényt is meghonosítani? Azon kívül, ami már van. Úgy látott valahol valamit, azt mondta, hogy de jó lenne, ha ez az én kertem sarkát is díszíteni?
Hát az mindig megfordul az ember fejébe. A növényt látok, vagy ilyen zöldséget, vagy gyógynövényt, akkor persze, csak mindig figyelembe kell venni az éghajlati adottságokat, mert nem minden terem meg. Próbálkoztam már eleinte rózsával, beszereztem gyönyörűbbnél gyönyörűbbeket, aztán rájöttem, hogy télen kifagyott, mert nem bírta az éghajlatot.
Meddig lehet ezt csinálni, ezt a kettősséget, hogy óvónő is, meg gyógynövénytermesztő is, meg gondolom, hogy családanya is, meg minden, ami belefér a képbe?
Hát, amíg az ember bírja, addig mindig kell csinálni, ezt nem lehet abba hagyni.
Az én nevem Bíró Jolán, és a Kükülőkemény Fealvé Mustárgyár ügyvezető igazgatója vagyok.
Bíró Zoltán, brand manager.
Mikor jött az ötlet, hogy ebbe a vállalkozásba kezdjenek?
Ennek azért egy kicsit érdekes története van. Ezt már tőlem többször megkérdezték, és akkor én elmondtam, hogy talán gyerekkoromban, akkor, amikor más gyerekek az utcán lekváros kenyeret fogyasztottak, akkor én nagyon-nagyon szerettem a mustáros kenyeret. Ugye abban az időben Kolozsváron töltöttem gyerekkoromat, és akkor lett volna, amit még kenni a kenyérre, de én már akkor nagyon szerettem a mustárt. Tehát én mindig ehhez kötöm, van, aki azt mondja, hogy ezt PR-nak használom, de higgyék el nekem, hogy tényleg így van. Akkor az évek során, ugye 89 után, ahogy jött a változás, az előtt is, amikor Budapesten jártam, mindig csodáltam a kis magánvállalkozásokat, kis gyönyörű üzleteket, és akkor azzal kezdtük, hogy Székelyudvarhelyen egy kis élelmiszerüzletet nyitottunk, és akkor ebből szépen úgy fejlődött tovább, és egy adott pillanatban tényleg úgy éreztem, hogy szeretnék valamit termelni. Így jött a mustárgyártás.
Akkor hiány volt a piacon? Mert most elég sok a mustárgyártó, de bizonyára a kezdetekkor nem voltak ennyien.
Természetesen ez így van. Azt ugye tudni kell, hogy az élelmiszergyártás az napjainkban főleg nem könnyű, de abban az időben sem volt könnyű, mert akkor a nyersanyag beszerzéssel volt a gond, most meg az értékesítéssel van a gond, hiszen ahogy beléptünk az Unióba, beérkeztek hozzánk a dömping áron levő élelmiszerek, amik műanyag termékek, de előszeretettel fogyasztjuk, mert nagyon szépen van csomagolva, és nagyon jó, ha azt vesszük az ára is.
Az első mustárunk az a tónus mustár volt, a főnöknő ötlete volt, és a név is neki köszönhető. Teljesen rezonál az ő értékeivel, hiszen ugye az élet kedvével és a tonalitással tökéletesen összhangban, és ezért is adta ezt a nevet, amely nagyon sok éven keresztül vezető volt mind a cégen belül, mind a fő termék, és értékesített termék. Ez 2010 után változott. A tömegtermelés és a tömegtermékek túlkínálata egyszerűen nem tette lehetővé, hogy olyan szinten tudjunk értékesíteni, ezért is alkottunk új kategóriát, és a székely mustárt alkottuk meg, amely igazából egy hagyományos családi recept alapján készült. Még visszamehetünk nagymamához is, akinek nagyon sok segítsége volt ebben a receptben indirekt módon, és ezt fejlesztették tovább. Elmondhassuk azt, hogy jelen pillanatban exportálunk az Ábelből Angliában is, meg Európában még két országban, és reméljük, hogy hamarosan kikerül Amerikában is az Ábel.
A vállalkozást miért éppen Kükülőkemény falván álmodták meg?
Igen, amikor erre visszagondolok, akkor mindig egy ilyen nosztalgia fog el. Én soha életemben nem gondoltam volna, hogy én kükülőkemény falván fogok vállalkozni, hiszen Székelyudvarhelyen laktunk. Amikor a telephelyet kerestünk, kükülőkemény falván kaptunk egy olyan ingatlant, ami belefért a költségvetésünkbe is, úgymond, és ez a telephely akkor kükülőkemény falván egy utcába volt. Ott kezdtünk vállalkozni, és el kell mondjam, hogy az egyik fő szempont az az volt, hogy már akkor volt kükülőkemény falván gáz, ami a környéken kevés faluba található, és ezért szoktam én mondani, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kükülőkemény falva egy kicsit Silicon Valley-nak is mondható, hiszen térségünkben kimerném jelenteni, hogy nem biztos, hogy van olyan falu, amely a lélekszámhoz viszonyítva ennyi vállalkozás legyen, mint ebbe a kis faluba. Nos, akkor, amikor mi kükülőkemény falván elkezdtük a tevékenységet, akkor már a fagyigyár működött, ami azt hiszem, hogy a legrégebbi vállalkozás itt kükülőkemény falván. Utána azt hiszem, hogy jöttünk mi, mert élelmiszergyártó cég nem olyan sok van, sőt, nagyon kevés van. Tehát Hargita megyében azt hiszem, hogy fagyi, nem tudom, ha még van a kükülőkeményfalvi fagyigyáron kívül, mustár azt viszont tudom, hogy nincs, de utána nagyon sok vállalkozás indult, és jelen pillanatban is nagyon jelentős vállalkozások vannak.
De például a vállalkozásokhoz ipari áram is kell. Ez biztosítva volt itt a településen? Vagy ahogy elkezdődtek a vállalkozások, akkor mindenki alakult? Mert ha van tó, előbb-utóbb lesz béka is.
Igen, ahogy beléptünk Unióba, ugye az új szabályozások értelmében a törvény kimondja egyébként, hogy a lakott területen nem lehet ipari tevékenységet folytatni. Na most mi ezt nagyon-nagyon komolyan vettük, utána aztán láttuk, hogy nem mindenki, és akkor vásároltunk itt telkeket, ahol jelen pillanatban van a telephelyünk, tehát szántóföld volt, ahol nem volt sem víz, sem villany, semmi. Mivel mi voltunk az elsők, kénytelenek voltunk az ipari áramot a falu központjából saját beruházásként ide levezetni, ugyanúgy a szennyvizet, mert aztán utána kialakult a szennyvízhálózat és a vízhálózat is. Hát emlékszem, hogy annak idején a főút alatt vagy kétszer kellett nekünk átfúrni, tehát elég sok pénzbe került abba az időbe ez a beruházás, de viszont megvolt a hozadéka, mert annak köszönhetően lehetett ezt a zónát ipari zónának nyilvánítani.
De legalább a többi vállalkozó imába foglalta önöket, hogy kitapották az utat.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nagyon sok a vállalkozó most itt kükülőkemény falván. Mennyire tudnak összedolgozni?
Ez egy nagyon fontos kérdés, de a székelyföldi embernek és a székelyföldi vállalkozónak ugyanúgy az együttműködés egyik legnagyobb kihívás. Ez nem csak kükülőkemény falván van így, hanem Székelyudvarhelyen is, hiszen Székelyudvarhelyen azért vállalkozókkal, a Vállalkozó Szövetség keretén belül nagyon sok éven keresztül együttműködtünk. Ez nem könnyű feladat, viszont ez a jövő feladata. És én úgy látom, hogy a fiatalabb generáció, a fiatal vállalkozók, mert ugye ilyen ős vállalkozónak is szoktak minket nevezni, és így igaz, hiszen 89 után mi voltunk azok, akik úgy elkezdtünk vállalkozni. Tehát a fiatal generáció azért már egy kissé másként gondolkodik, és látni lehet, hogy a fiatal jobban összetartanak, a fiatalok másként látják a világot, és én merem remélni, hogy ez a kihívás, hogy együttműködés a székelyember számára is elérhető lesz, mert én meg vagyok győződve, hogy a jövő vállalkozása csak is így képzelhető el.
Mi lesz mondjuk 10 év múlva itt a vállalkozás házatáján? Már gondolkodnak-e előre, látva a világ alakulását, a fogyasztói szokásokat?
Ez az én területem, hiszen mindig én voltam a vízió részéről az erős személyiség, és lehet, hogy a praktikai részén egy kicsit gyengébben szerepelek, viszont pont annál erősebben látom a jövőt. Hát mindenképp azt látom, hogy teljesen átalakul, még 2008 után is jelenleg a piac, hiszen a hagyományos értékesítési módszerek azok sajnos már nem működnek, és részemről mindig is az online értékesítés és az online terület volt a jövő, amit most egyre erősebben látunk, és nem csak látunk, hanem lépünk is az érdekében. Ez azt jelenti, hogy sikerült listázni az Amazonon az Albertékei mostárunkat, következik az Eszter Erdély mostárunk, amely Európa szinten első lépésben kikerült már az angliai piacra, az első szállítmány megtörtént, következik Németország és Franciaország, illetve majd Spanyolország és Olaszország. Persze a webshop és az online értékesítést kell erősítjük, mely eléggé nehéz kívás, hiszen ugye a meglévő portfóliunk a logisztikai oldalát és a kiszállítási költségeket megoldani nem egyszerű, viszont mindenképp a márkán köré fogunk építeni. Nem fogjuk azt csinálni, hogy tömegtermelést követve, illetve abból nem tanulva árérzékeny termékeket fogunk értékesíteni, hanem csak a saját márkán köré építsük a webshopot, és azt szeretnénk első lépésben Európa szinten megismertetni oly módon, hogy a székelységre és Erdély különleges vidékére építve fejlesszük ezeket a márkákat, hiszen úgy mind a székely termékeket sajnos Európa szinten kevesen ismerik, de pont mi nekünk a feladatunk az, hogy ezt megismertessük, és Erdélyországot nem csak a Drakulára ismerjék, hanem lássák és értékeljék is, és meg is tudják kóstolni az európai fogyasztók, hiszen annyira különleges, és nem csak magunkat dicsérve, hanem bármilyen más helyi termék, élelmiszertermék különleges ízvilággal is karakterrel bír, hogy az bűn lenne nem megismertetne világgal.
Gyakorlatilag létszükséglet a külföldi jelenlét?
Nem létszükséglet a külföldi jelenlét, viszont Székelyföldet nagyon jó lenne, ha székely termékek kapcsán ismerné meg a világ.
Jöjjenek ide, és ismerjék meg itt.
Mi szeretettel várjuk Székelyföldön, csak a gond az, hogy Székelyföldre nem ők jönnek, nem külföld jön ide, hanem a külföldi termékeket küldik ide, ami nekik hát úgy nem igazán tetszik. Azt ide küldik Székelyföldre, amint már az előbb is mondtam, és mi előszeretettel fogyasszuk. Na most pont ebből a meggondolásból kiindulva, mi meg szeretnénk fordítani a dolgot, hogy székely termékeket kivigyünk külföldre. Egyébként a megyei tanács pozitívan áll a dologhoz, és természetesen amennyire a politika ezt megengedi, tényleg tesznek azért, hogy a székely termékek külföldön is helyel, közzel helyet kapjanak, és nagyon szeretnénk, ha jövőbe több segítséget kapnánk tőlük, és velük együtt megmutassuk, hogy itt igenis vannak olyan termékek, amelyek megállják a helyüket a nemzetközi piacon, nem csak ide hozzanak ilyen termékeket.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Kükülökemény falván készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Tornai Katalin, Tornai Izabella Erzsébet és Tóth Magdolna tanítónőkkel, Vizi Enikő óvónővel, Tóth Árpád tanítóval, Miklós Csaba vállalkozóval és Ince Ferenc gazdálkodóval még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.